Sziasztok! Belső Zoltán vagyok. Ez itt a Számítógép Architektúrák tárgy online előadása. Mai témánk az elágazás becslés. Ez a videó a BME Mérnök Informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BME villamosmérnöki és informatikai karán kívüli képzésben csak a kar engedélyével lehet felhasználni. Korábbi előadásokon megtanultuk, hogyan működik a processzorunkba épített utasítás végrehajtási pipeline. Megtanultuk, hogy ez a pipeline hogyan küzd meg a programunk utasításai között meglévő adat egymásra hatásokkal. Amiről eddig keveset beszéltünk, az az, hogy hogyan küzdjünk meg a procedurális egymásra hatásokkal. Mi is az a procedurális egymásra hatás? Hát az, hogy a programunkba épített procedurális programkonstrukciók, elágazás, ciklus, eljáráshívás megtörik az utasítás folyam szekvenciális végrehajtását. Hogyha a gépi utasítások szintjén vizsgáljuk ezt, akkor ezek az ugró utasítások, amik a procedurális egymásra hatást okozzák. Mit is kell tenni egy ugró utasítás esetén? Hát minden ugró utasítás esetén a legfontosabb kérdés az, hogy az ugró utasítás után melyik utasítással kell folytatni a program végrehajtását, melyik címről kell lehívni a következő utasítást, azaz mi az ugrási cím. A feltételes ugró utasítások esetén még azt is meg kell vizsgálnunk, hogy vajon az ugró utasítás egyáltalán ugrik-e, vagy sem, azaz meg kell állapítanunk az ugrás kimenetelét. Az utasítások behívását a pipeline-ba az Instruction Fetch fázis végzi. Az Instruction Fetch fázisnak egyetlen órajel ciklus alatt nincs ideje feltételt kiértékelni és címet is számítani. Ez egyszerűen nem megy. A legjobb, amit lehet tenni, hogy egy megalapozott tippet használ a fázis. És akkor a megtippelt következő címről kezdi el betölteni az utasításokat. Elkezdjük végrehajtani a spekulatívan betöltött utasításokat, és előbb-utóbb eljutunk addig a pontig, amikor a ugró utasításunk ténylegesen kiértékelésre kerül. Megtudjuk, hogy ugrunk-e egyáltalán, és ha igen, akkor milyen címről. Ekkor tudjuk eldönteni, hogy a tippünk az bejött, vagy sem. Ha jó volt a tippünk, akkor rengeteget nyertünk, hiszen a jó címről elkezdve már egy csomó utasítást majdnem teljesen végrehajtottunk. Hogyha viszont nem jól tippeltünk, akkor nincs mit tenni, a spekulatívan betöltött utasításokat, amiket tévedésből kezdtünk el, hát ezeknek az eredményét el kell dobálni, az utasításokat érvényteleníteni kell, és a helyes címről el kell kezdeni az új utasítássorozat végrehajtását. A legtöbb, amit remélhetünk ebben az esetben, hogy tanulunk a hibánkból, és legközelebb már a jó címről kezdjük meg az utasítások betöltését. Lássuk, milyen utasítások törik meg az utasítás sorozat szekvenciális futását. A legegyszerűbbek a feltétel nélküli ugróutasítások. Feltétel nélküli ugróutasításból többféle is van. Az egyik nagy csoport a direkt ugrás, amikor is az ugróutasításba be van építve az ugrási cím. Ebből is két fajtát ismerünk, az abszolút és a relatív ugrást. Az abszolút ugrás esetén könnyű a dolog, hiszen az ugróutasításba konkrétan az a cím van beépítve, ahonnan folytatni kell az utasítások lehívását. Relatív ugrás nagy előnyökkel bír, hiszen ettől relokálható lesz a programunk, azonban ez azt jelenti, hogy az aktuális utasítás számlálóhoz hozzá kell adni a relatív ugrásban szereplő eltolást, és egy számítás eredményeként áll elő az a cím, ahonnan folytatni kell az utasítás végrehajtását. Másik nagy csoport az indirekt ugrások. Indirekt ugrás esetén az ugró utasításban nincs benne az ugrási cím, hanem az egy regiszterben van, az egy regiszterből kell kiolvasni, ezt a regiszternek a tartalmát valószínűleg egy korábbi utasítás tölti föl, tehát itt még egy read after write egymásra hatásra is számíthatunk. A másik nagy csoport a feltételes ugrás. Feltételes ugrások ugyanúgy lehetnek direkt és indirekt ugrások, ahogy a feltétel nélküli ugrások, csak még ki vannak egészítve egy feltétellel, amit külön ki kell értékelnünk, és a feltétel eredménye dönti el, hogy egyáltalán az ugrási címről kell folytatni az utasítások lehívását, vagy pedig egyszerűen az ugró utasítás, mintha ott se lett volna, a következő memória címről kell folytatni az utasítások lehívását. A harmadik nagy csoport a subroutine hívás. Maga a szubrutin hívás az teljesen úgy viselkedik, mint egy feltétel nélküli ugróutasítás, lehet direkt vagy indirekt változat, lehet benne a kólutasításnak a kódjában az ugrási cím, vagy kerüljön ki az egy regiszterből is. Azonban a szubrutin hívások specialitása az, hogy a szubrutinból vissza akarunk térni a szubrutin hívást követő utasításra. A legtöbb processzor architektúrában ezt a visszatérési címet a memóriában található VRAM-ben tároljuk. Nem ez az egyetlen elképzelhető módszer, bizonyos architektúrák más módszert alkalmaznak, de a probléma mindenképpen ugyanaz, hogy a visszatérési címet valahol tárolni kell, leginkább a memóriában, és onnan kell kiolvasni, amikor a retutasításhoz vérünk. Erre végképp nincs az instruction fázis, de még az instruction decode fázisnak sincs ideje. Ezért aztán a retutasítások különös nehézséget jelentenek az elágazás becslés feladata szempontjából. Az elágazás becslés tehát két nagy feladatcsoportot tartalmaz. Az egyik a kimenetel becslése, hogyha van ugrási feltétel, a másik pedig az ugrási cím becslése. Ennek megfelelően az előadásunk is két nagy fejezetből fog állni. Na de lássuk először a jelentőségét az elágazás becslésnek és az elágazás becsléssel együtt járó spekulatív végrehajtásnak. Ez nem valamiféle úri hívság, amit a processzorgyártók azért találtak ki, hogy jobban eladhassák a processzoraikat, hanem látni fogjuk, eszenciálisan fontos abból a szempontból, hogy a modern processzoraink megfelelő teljesítménnyel működjenek. Mit nyerünk azon, hogyha a spekulációnk bejön, az elágazás becslés bejön? Fennakadás nélkül zajlik az utasítások betöltése, mintha nem is lett volna elágazás. Mit veszítünk akkor, hogyha nem jó a becslés? Hát ez összes utasítást, amit a becslés megtétele és a becslés kiértékelése között elkezdtünk, azt mind-mind érvénytelenni kell, az mind-mind elfecsérelt idő. Minél később derül ki a rossz döntés, minél későbbre tolódik a pipeline-ban az elágazás valódi kiértékelése, annál több betöltött utasításról beszélünk. Minél hosszabb a pipeline, minél mélyebb a pipeline, annál nagyobb a veszteség. Lássunk egy valós életből vett példát. Az Intel Core i7 4-elem architektúrára az jellemző, hogy ez egy 4 utas szuperskalál processzor, azaz 1 óra jele alatt szerencsés esetben 4 utasítás végrehajtását is megkezdi. És az elágazás kiértékelő része úgy működik, hogy a pipeline-ba való belépéstől számítva 17 ciklus múlva számolja ki a tényleges ugrási címet, és értékeli ki az ugrást. Ez azt jelenti, hogy ha sikertelen volt a becslésünk, akkor 17 ciklust veszítünk el. Na most a példa kedvéért tegyük fel, hogy a programban minden negyedik utasítás feltételes ugrás. Ez nem egy világtól elrugaszkozott feltételezés, eléggé jellemző a programokra ez a mennyiség. Tegyük fel, hogy az elágazás becsülő pontossága, hát 3 elágazásból 2-t jó becsül, egyszer téved. És más egymásra hatással ne is foglalkozunk ebben a példában. Ez tehát azt jelenti, hogy a 4 utas szuperskalár processzorunk órajel ciklusonként 4 utasítást képes végrehajtani, legalábbis ideális esetben. Tehát azt mondhatjuk, hogy az átviteli sebessége 1/4 órajel ciklus per utasítás. Na most, hogyha figyelembe vesszük a feltételes ugrásokat, ami az utasításoknak a negyede, és minden ugrás 1/3 eséllyel téved, amikor is 17 ciklus extra késleltetést kell bevinnünk a program végrehajtásába, akkor ez azt jelenti számunkra, hogy egy utasítás végrehajtása átlagosan 1/4 ciklusig tart, plusz az 1/4-nek az 1/3 szor 17 büntető ciklus. Ez összességében 1,65 ciklus per utasítás. Elsőre nem is hangzik olyan vészesnek, de ha jobban megnézzük, ez azt jelenti, hogy az ideális esethez képest 6,6-szer lassabb a processzor. 6,6-szer gyorsabban működhetne a processzorunk, hogyha minden elágazás becslésünk tökéletes lenne. Ez így azért már érthető, hogy miért mondjuk azt, az elágazás becslés eszenciálisan fontos a program teljesítményének a szempontjából. Igazándiból itt arról van szó, hogy amikor ki kell dobnunk ciklusokat, ezt a 16-17 ciklusnyi késletet is szenvedjük, akkor ebben a 17 ciklusnak mindegyikében 4 utasítást elkezdtünk, és azok mind-mind eldobandók, amikor kiderül, hogy egy elágazás becslést nem jól sikerült. Nézzük meg néhány létező processzor architektúrában, hány ciklus kiesést is jelent egy rosszul sikerült elágazás becslés. Hát a Pentium 1-es processzorok esetén, amelyeknek még egy viszonylag sima, egyszerű pipeline-ja van, 4-5 a ciklus, kiesett ciklusok száma. Többi processzornál azt látjuk, hogy 10 és 20 közötti számokat látunk. Kivételt képez a Pentium 4, ahol átlagosan 45 ciklus is kiesik egy rosszul sikerült elágazás becslésnél. Ez bizony a Pentium 4-ben alkalmazott extrém mély pipeline-nak a következménye. Ez az egyik oka annak, hogy a Pentium 4 által megkezdett út a pipeline mélyítésével, az órajel sebesség növelésével való teljesítménynövelés zsákutcának bizonyult, és kénytelenek voltak a processzorgyártók más utat választani. A többi processzorban, modern processzorokban nagyjából azonos méretű késéseket látunk, függően attól, hogy milyen bonyolult a pipeline-ja az adott processzornak. Nézzük először az ugrási feltétel kimenetelének a becslését. Mi is a feladat? Az ugró utasítás múltbéli kimeneteleinek ismeretében, valamilyen statisztikák alapján szeretnénk megtippelni, hogy mi is lesz a következő kimenetel. Nézzünk néhány példát. Jelölje itt 1-es azt, hogy az ugró utasítás a múltban teljesült, és 0 azt, hogy nem teljesült. Hogyha múltbéli kimenetelek azt mutatják, hogy ez az ugróutasítás, ameddig visszalátunk az időben, eddig mindig ugrott, valószínűleg jó tippnek hangzik az, most is az ugrásra tippeljünk. Lehet, hogy az ugróutasításunk nem ugrott mindig a múltban, de majdnem mindig. Még mindig jó ötletnek tűnik az, hogyha az ugrásra tippelünk. Vannak persze bonyolultabb esetek. Lehet egy egész érdekes mintázata az ugrásoknak. Ebben az esetben az ember hiszem hamar észreveszi, hogy mi a ismétlődő mintázat, és én valószínűleg a nem ugrásra tippelnék ebben a sorozatban. Egy nehezebb kérdés akkor, hogyha a mintázatunk az nem ad egyértelmű választ, hogy vajon mire tippeljünk ebben az esetben. Azonban nem elegendő az, hogy emberi intuícióval adunk egy tippet, és utána próbálunk magyarázkodni, hogy miért is tippeltük ezt. Nekünk elvárásaink vannak a becslővel szembe. Az első és legfontosabb elvárás, hogy az a becslő legyen gyors. Egyetlen órajel ciklus alatt nagyon jó lenne előállna egy becsléssel. Ráadásul a becslő legyen egyszerű. A processzorunkban rengeteg feladat, megvalósítandó feladat van, nem használhatjuk a processzor összes tranzisztorát csak arra, hogy egy ugrási feltétel kimenetelét megbecsüljük. Ráadásul azt várjuk ettől a becsülőtől, hogy a találati aránya legyen nagy. Hát ezek így eléggé nehéz feladatnak hangzik együtt. Egy nagyon egyszerű módszer lehet az, hogy ha arra alapozzuk a becslésünket, hogy az ugró utasítások egy része általában nem ugrik, és csak az a kivétel, ha véletlenül ugrik. Például az előtesztelő ciklusok elején található ugró utasítás, amelyik csak a ciklus befejeztével egyszer ugrik ki a ciklusból. Más feltételes ugrások általában ugranak, és csak a kivétel az, amikor nem ugranak. Például a hátultesztelő ciklusok végén lévő feltételes ugrás pont így viselkedik. Úgyhogy egy jó módszer lehet az, hogyha az ember nyilván tartja az adott ugró utasításról, hogy a múltban többször ugrott-e, mint nem, és akkor arra tippelünk, hogy ugrik, míg hogyha a statisztika azt mutatja, hogy a múltban többször nem ugrott, mint igen, akkor pedig arra tippelünk, hogy most sem fog ugrani. Ezt a legegyszerűbben egy telítődő számlálóval tudjuk megoldani. Képzeljünk el egy előjeles számlálót, amelynek az értékét egyel növeljük, hogyha az ugró utasítás teljesült, egyel csökkentjük, ha az ugró utasítás nem teljesült. És hogyha az így képzett kumulatív számunk pozitívban van, akkor arra tippelünk, hogy az ugró utasítás ugrani fog, ha pedig negatívban van, akkor arra tippelünk, hogy nem fog ugrani. Szóval, hogy hány ugrást számolunk meg, az csak azon múlik, hogy mekkora számlálót használunk. Szélsőséges eset lehet az, hogy egy bites számlálót használunk, ami azt jelenti, hogy ha az ugróutasítás ugrott, akkor nullából egybe váltjuk a számlálót. Persze, ha egyben volt, akkor tovább már nem tudjuk növelni, marad egyben az egy bitünk. Ha pedig az ugróutasítás nem ugrik, akkor az egyesből nullába állítjuk a bitet, hogyha nullában volt, akkor pedig marad nullában. És akkor a tippünk egész egyszerűen, az ugróutasításunk előző kimenetele lesz. Ha a legutoljára ugrott az utasítás, most is arra tippelünk, hogy ugrani fog. Ha a legutoljára nem ugrott az utasítás, akkor arra tippelünk, hogy most sem fog ugrani. Érezzük, hogy ennek azért vannak korlátai, hát növeljük a számláló méretét. Használhatunk két bites számlálót, és ebben az esetben az ábrán látható állapotgépet kapjuk. Minden olyan alkalommal, amikor egy ugrás teljesül, az állapotgépünk egyel növeli a két bites számlálót. Természetesen, hogyha az állapotgépünk már az egy-egy állapotban van, akkor hiába teljesül az ugrás, innen nem megy sehova a maradt helyben. Ez az állapot átmenet sajnos hiányzik az ábráról. Hogyha nem teljesül az ugrás, akármelyik állapotban is voltunk, egyel csökkentjük az állapot értékét, természetesen itt is a 0-0 állapotban helyben maradást csinál az állapotgépünk. Ez egy nagyon egyszerű módszer, mindössze egy két bites számlálónk van, amit vagy növelünk, vagy csökkentünk, és ráadásul a tippünket, hogy lesz ugrás, vagy nem lesz ugrás, az ennek a két bitnek a magasabb helyi értékű bitje mutatja minden egyes pillanatban. Tehát ez egy nagyon egyszerű állapotgépre alapozott módszer. Természetesen lehetne több bites számlálókat is használni. Az, hogy egy állapotbecslő mennyire jó, azt úgy tudjuk megállapítani, hogy különböző valós életből vett programoknak a futását megpróbáljuk szimulálva követni, hogy vajon hogy viselkedik az állapotgép az ugróutasítások hatására, és mennyi valószínűséggel, hogy az esetek hány százalékában találja el a tényleges kimenetelt. Az ilyen szimulációk azt mutatják, hogy az egybites állapotgép is már elég jó eredményeket ad, a kétbites állapotgép sokkal jobb eredményeket ad. A kettőnél többbites állapotgépek esetében már a nyereség nem olyan nagy, ezt már valószínűleg nem éri megcsinálni. Hát csináljunk egy ilyen vizsgálatot magunk is. Itt van egy programunk, két egymásba ágyazott ciklus tartalmaz, a külső ciklus M-szer fut le, a belső ciklus N-szer fut le, hogy a belső ciklusnak a feltételes ugrása összességében N-szer M döntéshelyzetet ad a számunkra. A for ciklus egy elöltesztelő ciklus, ami azt jelenti, hogy a ciklus elején van egy feltételes ugrás, amelyik akkor ugrik ki a ciklusból, hogyha vége van a ciklusnak, azaz általában nem ugrik. Hogyha jól megy a verkli, akkor a belső ciklusunk döntését vizsgáló becslő erre is fog tippelni, és ez a döntés be is válik egészen addig, amíg a ciklus végére nem érünk. Akkor születik egy rossz döntés, és innentől kezdve, ha egybites számlálót használunk, akkor a következő tipp az az lesz, hogy ugrásra tippelünk. Igen ám, de jön a ciklus következő lefutása, és hát ekkor csak meg kezdődik a belső ciklus, tehát most egy hibás döntés arra tippelni, hogy kiugrunk a ciklusból, ez már a második rossz döntésünk, egy ciklus lefutáshoz, egy külső ciklus lefutáshoz tartozóan. Utána M-szer megint jó döntést hozunk, a végén egyszer lesz egy rossz döntésünk. Ez tehát azt jelenti, hogy az egybites számláló esetén a belső ciklusunk döntése két M esetben lesz hibás döntés. Hogyha kétbites számlálunk van, akkor az a helyzet, hogy a belső ciklusnak a lefutásai alatt ez a kétbites számláló bőséggel telítődik. Amikor egyszer a belső ciklus végén az ugróutasításunk kiugrik a ciklusból, akkor egyel csökken ez a számláló, azonban még mindig pozitív értéket fog mutatni. Tehát egy rossz tippünk lesz, de amikor a következő lefutása jön a belső ciklusnak, akkor megint a nem ugrásra fog tippelni, és ez azt jelenti, hogy összességében minden egyes belső ciklus teljes lefutáshoz összesen egy rossz tippünk lesz, és így összességében M rossz döntést kapunk. Kétbites számlálóval tehát lényegesen jobb eredményre jutottunk, mint az egybites számlálóval. Fölmerül a kérdés, hogy hol tároljuk ezt a kétbites állapotot. Ugye a feladat az az, hogy minden egyes ugró utasításhoz nyilván kell tartanunk egy ilyen kétbites állapotgépet. Az egyik ötletünk az az lehet, hogy valami cache-szerű szervezést csinálunk. Ugye az ugró utasításokat a memóriabeli címükkel lehet azonosítani. Hogyha egy 32 bites processzoron próbálunk egy ilyen cache-szerű szervezést megvalósítani, az 32 bites cache-tejeket jelent, és mindegyik cache-teg mellé összesen egy 2 bites adatot tárolunk. 64 bites processzor esetén még rosszabb a helyzet, ez így valószínűleg nem éri meg. Persze olyan cache-ünk már van, amelyik utasításokat tárol, az utasítások címéhez rendel valamiféle adattárolást, ez maga az utasítás cache. Az utasítás cache blokkjaiban az utasítások mellett fenntarthatunk plusz helyet arra, hogy ezt az állapotgépet tároljuk, és így megoldhatjuk a feladatot. Egyes AMD processzor implementációk ezt használják. De megkiállhatunk a kérdésnek másképp is. A feladatunk az, hogy alapvetően minden ugró utasításhoz tároljunk egy-egy ilyen állapotgépet, de az ugró utasítások azért nincsenek nagyon gyakran a programunkba. Egy alapvető módszer erre a hashelés. Azt fogjuk csinálni, hogy van egy véges táblázatunk, állapotgépeknek a táblázata, ezt mint a előzmény táblának, angolul pattern history table-nek hívjuk. Előre rögzített mennyiségű ilyen állapotot tudunk tárolni, és az utasítás címéből képezünk egy hash függvényt, és a hash függvény mondja meg, hogy a pattern history táblának melyik elemét, melyik állapotgépét rendeljük hozzá az adott utasításhoz. A hash függvénnyel szemben az az elvárásunk, hogy ez jó véletlenszerűen szórja szét az ugró utasításokat a pattern history table-ben. Igazándiból az az ideális hash függvény, amelyiknél annak a valószínűsége, hogy két különböző utasítás ugyanarra a history table-re mutat, ez a valószínűség gyakorlatilag az egyenletes eloszlást fogja mutatni, azaz, hogyha például 1000 elemű a pattern history table-ünk, akkor egy ezred legyen az esélye annak, hogy egy-két különböző ugró utasítás ugyanarra a táblázatelemre képeződik le. Ilyen hash függvényt nem is olyan nagyon nehéz csinálni. Például az ugró utasítások esetén lehet az utasítás címének az alsó néhány bitje. Hogyha mondjuk 1024 elemű a táblázatunk, az akkor az alsó 10 bitje. Ez ugye az egymáshoz közeli 1 kilobajtos lapon belüli ugró utasításokat mind garantáltan különböző címre képezi le, az egymástól távoli ugró utasítások esetén meg egy random mintázatot fog mutatni. Ez a módszer annyira egyszerű, hogy már a Pentium 1-es processzor is ezt alkalmazta, és egészen jó hatásfokot mutat. Azonban nem ez az egyetlen módszer, ahogy tippelhetünk, az ugróutasítás kimenetélére. Bizonyos külön ugróutasítások egymással korrelációt mutatnak, és jó lenne, hogyha ezt a korrelációt figyelembe tudnánk venni. Itt van például ez a program, amelyikben a harmadik feltételes kiértékelés az nem független az előző kettőtől. Ha az első kettő igaz volt, akkor a harmadik az garantáltan hamis lesz, azaz, hogyha az első két ugróutasítás nem ugrott, akkor a harmadik az biztosan ugrani fog. Jó lenne kihasználni az ilyenfajta különböző ugró utasítások közötti összefüggést, korrelációt. Hogyan lehetne ezt kihasználni? Hát tároljuk valahol a korábbi ugró utasítások kimenetelét, annak a mintázatát, hogy milyen kimeneteli mintázatok voltak a múltban. A legegyszerűbben egy shift regiszterrel tehetjük meg, tehát egy regiszterbe beléptetjük az aktuális ugróutasítás kimenetelét, egyest akkor, hogyha ugrott, nullát akkor, hogyha nem ugrott, és a másik széléről a shift regiszternek pedig kidobjuk az ott lévő értéket, ami az időben legrégebbi ugróutasítás kimenetele volt. Hogyha egy k-bites shift regisztert használunk, akkor így kapunk egy k-bites értéket, és hogyha azt szeretnénk tudni, hogy egy ilyen mintázat mellett az ugróutasításaink inkább ugrani, vagy inkább nem ugrani szeretnek, akkor ezzel a k-bites értékkel tudunk indexelni egy mintaelőzmény táblát, egy pattern history table-t, amelynek az adott bejegyzésében lévő állapotgép tudja megmondani, hogy egy ilyen mintázat mellett az ugróutasításaink inkább ugranak, vagy inkább nem ugranak. Ezt az előzmény regisztert angolul branch history regiszternek nevezzük, és mivel ez különböző ugróutasítások eredményeit vegyesen tartalmazza, ezért global branch history regiszterről beszélünk. Logikus, hogy különböző ugróitasítások kimenetelét mergeljük össze egyetlen regiszterbe, hiszen a célunk kifejezetten az most, hogy a különböző ugróutasítások közötti összefüggést felfedezzük. Persze ettől még nem szabad elfelejtkezni attól, arról, hogy egyetlen ugróutasítás önmagában is vagy szeret ugrani, vagy nem szeret ugrani. Tehát van egy módszerünk arra, hogy kifejezetten lokális döntés alapján, azaz egyetlen egy ugróutasítást, az aktuális ugróutasítás múltbéli viselkedését figyelembe véve hozzunk döntést. Van módszerünk arra, hogy kizárólag globális előzmények alapján, tehát az összes ugróutasítás kimenetelét egybe vesszük figyelembe, és ez alapján hozzunk döntést, jó lenne a kettőt valahogy kombinálni. Na innentől kezdve az ötletek végtelen tárháza nyílik meg előttünk, hogyan is lehetne ezt a feladatot megoldani. Az ideális megoldás az lenne, hogyha minden egyes ugróutasításhoz és emellett minden egyes globális előzményhez külön-külön állapotgépünk lenne. Tehát minden ugróutasításhoz, minden globális előzményhez egy külön táblázat lenne. Hát persze ez rengeteg táblázatot jelent, azonban nem minden kombináció van használatban, megint a hash függvény lesz nekünk a megoldás. Az ugróutasítást ugye az utasítás számláló azonosítja, a globális előzmény pedig a globális előzmény történetregiszter, és a kettőből képezünk együtt mondjuk egy XOR logikai kifejezéssel egy értéket, amit átengedünk egy ezen értékeket szétszóró hash függvényen, és akkor találunk egy pattern history table bejegyzést, ami megmondja, hogy ez az ugróutasítás ilyen globális előzmény mellett vajon szeret-e ugrani, vagy sem. Természetesen minél több értéket csúfolunk be annak a hash függvénynek a bemenetébe, annál nagyobb lesz a valószínűsége annak, hogy két különböző értéket is ugyanarra az állapotgépre képezre. Szerencsére ettől a programunk viselkedése nem lesz hibás, maximum a tippelési valószínűséget rontja ez el. Ezt Geisel prediktornak hívják ezt a módszert, és egy időben nagyon népszerű volt, azért, mert nagyon egyszerű megvalósítani, és megdöbbentően pontos tud lenni. Ezt használták sokáig a Spark processzorok, az IBM-nél a Power 4-es sorozat, az Xbox-nak a processzora, az AMD Athlon sorozata, és az ARM-nál is a Cortex A8-as processzorban pontosan ez a prediktor dolgozott. Persze nem ez az egyetlen módszer arra, hogy a lokális döntést egy globális előzmény figyelembevételével korrigáljuk. Az ögré prediktor például azt csinálja, hogy alapvetően a lokális előzmény alapján dönti el, hogy az adott ugróutasítás ugrani szokott-e vagy nem, ez pontosan a korábban látott pattern history tables megoldás, viszont eznek a kimenetelét vagy elfogadja, vagy nem a globális előzmények alapján. Tehát a globális előzmény regiszter alapján az állapotbecslő azt fogja megmondani, hogy ilyen globális előzmények mellett az ugróutasításunk a szokásos viselkedési mintáját mutatja, vagy annak pont az ellenkezőjét. Ezért hívják ezt ögri prediktornak, hiszen a globális előzmény alapján vagy egyetértünk a lokális statisztikával, vagy nem. Egy másik megoldás lehet az, hogy működtetünk egy globális prediktort, meg ettől függetlenül működtetünk egy lokális prediktort. Különböző ugróutasításoknál az egyiknél lehet, hogy a lokális prediktor fog jobb viselkedést mutatni, a program más pontján, más logikai konstrukcióban lévő ugrótisztásnál meg a globális prediktor fog jó viselkedést mutatni. Hát használjuk azt, amelyik mostanában pontosabban becsült. Hát az, hogy mi becsül pontosabban, megint csak egy kétbites állapotgéppel tudjuk követni, és akkor azt csináljuk, hogy ha az állapotgép állapota az alsó felében van, akkor az egyes prediktor dönt, ha már felső felében van, akkor pedig a kettes prediktor dönt. Akkor lépünk állapotot, például a kettes prediktor irányába, hogyha a kettes prediktor jól tippelt, az egyes pedig nem. A másik irányba pedig akkor lépünk állapotot, ha az egyes prediktor éppen jól tippelt, a kettes pedig nem. Hogyha mindkét prediktor jól tippelt, vagy mindkét prediktor rosszul tippelt, akkor persze nem tudtunk meg semmit, úgyhogy maradunk az aktuális állapotban. Ezt tournament prediktornak hívják, hiszen olyan, mintha a két prediktorunkat lényegében versenyeztetnénk a megoldás érdekében. Ezzel még mindig nincs vége a lehetséges módszereknek. Egészen sok algoritmust publikáltak az utóbbi években. A gyártók pedig nem nagyon kötik az orrunkra, hogy milyen módszert használnak egy adott processzorban, legfőképp azért, hogy a konkurenciának ne adjanak jó tippeket. Lehet például azt csinálni, hogy nem globálisan nézzük az ugróutasítások előzményét egy globális history regiszterben, hanem minden egyes ugróutasításnak lokálisan csak a saját előzményét tartjuk. Nyilván egy lokális branch history regiszterben, és ez alapján próbálunk tippelni. Ezek után vizsgáljuk meg, milyen módszereink vannak az ugrási cím becslésére. Az ugrási cím mondja meg, hogy honnan kell betöltenünk a következő utasítást. Az instruction fetch fázisnak ezt sürgősen tudnia kell, jó lenne, ha már a következő ciklusban az ugrási címről betöltött utasításnak a dekódolását kezdhetnénk meg. Ez feltételes és feltétel nélküli ugrások esetén egyaránt kérdés. Most is bízhatunk abba, hogy az ugróutasítások kiszámíthatóan viselkednek, azaz ahova a múltban ugrottak, oda fognak ugrani a jövőben is. A módszer az, hogy csinálunk egy speciális ugrási cím buffer, egy branch target buffernek nevezett kis tárolót, és ebben tároljuk a becsült ugrási címet. A processzorban van, könnyebb, gyorsabb innen kiolvasni az ugrási címet, mint kiszámolni azt. Hogy is működik ez a branch target buffer? Hát ez is egyfajta cache szervezés lesz, minden egyes ugró utasításhoz tárolnunk kell egy értéket, nevesül a várható ugrási címet. A cache-ben a címke, a tag az ugró utasítás címe lesz. És a cache működésére, hát a cache működésnél megtanult összes módszert bevethetjük, lehet például egy 4 vagy 8 utas asszociatív szervezésű, és a tartalom menedzsmentjére pedig használhatjuk a jó öreg LRU algoritmust, azaz, hogyha egy új ugró utasítást kell betennünk ebbe a target bufferbe, akkor a legrégebben meghivatkozott ugró utasítást fogjuk onnan kidobni. Ez már csak azért is jó ötletnek tűnik, mert hogyha egy ugró utasítást már régen hajtódott végre, akkor nem csak arra tippelhetünk, hogy hát valószínűleg mostanában nem fogunk ráfutni, hanem ha mégis ráfutunk, lehet, hogy a program logikája már egész máshol jár, és a korábbi becslésünk lehet, hogy már elavult. Nyilvánvalóan, amikor végül kiszámításra kerül az ugrás címe, akkor persze a branch target bufferben frissítenünk kell az értéket, és az a legfrissebb ugrási címet fogja mindig tartalmazni ez a buffer. Ha már egyszer van egy ilyen cache-ünk, ami minden egyes ugró utasításhoz képes tárolni értékeket, akkor ebben nem csak az ugrási címet tárolhatjuk, hanem egyéb az ugráshoz kötődő statisztikáinkat. Például az ugrási hajlandóságot számoló kétbites állapotgépünket. Vagy akár azt is megtehetjük, hogy minden egyes ugróutasításhoz egy lokális előzményregisztert tárolunk, ami az ugróutasítás korábbi kimeneteleit tartalmazza. Vegyük észre, hogy ez tulajdonképpen implicit módon az ugrási hajlandóságot is tartalmazza, hiszen hogyha a lokális előzményben többségben vannak az egyes bitek, akkor ez az ugróutasítás a módban többször ugrott, mint nem ugrott, és nyugodtan tippelhetünk újra az ugrásra, ha pedig többségben vannak a nullás bitek, akkor ez az utasítás többször nem ugrott, mint ugrott. Persze természetesen ez a lokális előzmény ennél pontosabb becslést is tud nekünk adni, hiszen egy mintázatot is felismerhetünk belőle. Ha van egy ilyen cache-ünk, ami minden egyes ugró utasításhoz, az ugró utasítás címét címkeként használva tartalmaz egy értéket, akkor már egészen érdekes megoldásokhoz juthatunk, mind az ugrás kimenetelének a becslésére, mind pedig a becsült ugrási címre. Egészen speciális eset a RET utasítás, a subroutinból való visszatérés utasítása, ugyanis itt az ugrási cím az egy külön memória területen, a stackben van. A stack pedig a lassú memóriában van, onnan kell visszatölteni. Ráadásul a RET utasításnál nem bízhatunk abba, hogy a korábbi visszatérési címet fogja újra használni. Hiszen a subrutinoknak pontosan az a lényege, hogy a program különböző helyeiről is meg tudjuk őket hívni, és mindig oda kell visszatérni, ahonnan éppen az aktuális pillanatban a subrutin meghívták. Ez lehet, hogy minden egyes subrutin hívásnál más és más címet jelent. Tehát egy bonyolultabb megoldáshoz kell folyamodnunk. A megoldás az, hogy egy return stack-et implementálunk a processzorban. Ez nem összekeverendő a program normál stackjével. Először is a legnagyobb különbség az az, hogy a return stack az csak a visszatérési címet tárolja, nem tárolja azokat az egyéb adatokat, amit normálisan a programozás során a stackben szoktunk tárolni, a függvényeknek az argumentumait, vagy pedig a regiszterek elmentett értékét. A processzorban van, nagy sebességgel kell ennek a return stacknek működnie, viszont nem kell túl nagy kapacitásúnak lenni, mindig csak annyit kell tárolni, amilyen mélységben épp most subroutine hívásban vagyunk. Tehát amikor egy subroutine hívás, egy call utasítás történik, akkor a visszatérési címet természetesen elhelyezzük rendesen a normál lassú stacknek a tetejére is, és a return stack tetejére is. És a visszatéréskor nem kell megvárnunk azt, hogy a memóriából kiolvassuk a valódi visszatérési címet a normál stackről, hanem egy ciklus időn belül a return stack tetejéről kivehetjük a visszatérési címet, és megkezdhetjük az utasítások végrehajtását az így kapott címről. Ez a módszer addig hatékony, amíg az a return stackünk meg nem telik, tehát akkor van problémánk, hogyha túlságosan mélyen egymásba ágyazott függvényhívásokból áll a programunk. Például a rekurzív algoritmusok tudnak így viselkedni. Nézzük, különböző architektúrákban milyen megoldást használnak a gyártók. A táblázatban először is találjuk, hogy a branch table bufferben milyen hány darab bejegyzést képes az adott processzor tárolni, és azt milyen cache szervezés mellett működik, valamint, hogy van-e return stack, és ha igen, akkor az milyen mély. A régebbi processzorokban a return stack-et még nem implementálták, az újabb processzorokban azonban már mindegyikben találunk. A branch table buffer bejegyzések méretére változatos értékeket találunk, némelyik processzor még meg is különbözteti az Intel Core 2-es ilyen a különböző fajta ugróutasításokat, és azokhoz külön buffer tartalmaz. Nem minden gyártó közli pontosan ezeket az adatokat, hogy a különböző bufferei milyen méretűek és milyen szervezésűek. Ezeket úgy is ki lehet deríteni, hogy az ember valamiféle programmal ezt megpróbálja kimérni. A normál memória cache szervezésnél már láttuk, hogy egy viszonylag egyszerű módszerrel is milyen jól be tudjuk határolni az egyes cache szinteknek a méretét. Egy ehhez hasonló módszerrel lehet a branch target buffer cache szervezést és a return stack méretét is becsülni. Nem is kell ezt nekünk magunknak elvégezni, vannak a világban olyan emberek, akiknek az a happy-e, amikor megjelenik egy új processzor architektúra, egyből ráugranak és ilyen mérőprogramokkal megpróbálják kimérni a különböző cache-eknek a méretét abban a processzorban, és hát időnként hozzá is igazítják a mérőprogramot, hogy ki tudja mutatni az újonnan feltalált módszereket. Némelyik adat ebben a táblázatban ilyen mérés eredménye, néha ez a mérés nem is ad egyértelmű eredményt. Hogyan lehet kibabrálni az ugrási címbecsülővel? Hát nem csak úgy, hogy szándékosan olyan programot írunk, ami direkt ezt próbálja benchmarkolni, mérni, hanem a normál program konstrukcióink során is előfordul, hogy nem szándékosan ugyan, de kibabrálunk az ugrási címbecsülővel. Ilyen tipikus programozási pattern a heterogén kollekció bejárása. Az objektum-orientált programozásban ezt eléggé szeretjük, itt arról van szó, hogy egy valamilyen kollekcióban tárolunk egy absztrakt osztály leszármazottjait, amiben egy virtuális függvényt hívogatunk meg. Ez tehát azt jelenti, hogy ahogy megyünk végig a heterogén kollekción, ugyanaz a programutasítás, a virtuális függvényhívás mindig más és más címre ugrik, más és más függvényt hív meg, attól függően, hogy éppen melyik leszármazott osztály példányával találkozunk a kollekcióban. Hasonló problémát jelent, amikor függvénypointereket tartalmazó tömböt használunk a programunkba, és egy tömbelemre ugrunk. Lehetnek erre megoldásaink, megoldás ötleteink is. Például lehet azt csinálni, hogy az ugrási cím buffer ne csak egyetlen címet tudjon tárolni, hanem tároljon többet, és akkor valamiféle globális előzmények függvényében döntsön a becslő, hogy melyik tippet dobja be éppen. Ilyen módszert használnak némely processzorok, például a Cortex A15-ös, vagy az Intel Core 4 Helm architektúra, illetve az AMD Ryzen is. Nézzük meg ezek után, Hogyan használhatjuk fel programozóként az eddig tanultakat arra, hogy az elágazás becslő keze alá dolgozva egy hatékonyabb, gyorsabb programot írhassunk. Legyen a példánk, ez egy nagyon egyszerű példa, egy tömb elemein megyünk végig, és hogyha azok meghaladnak egy küszöbértéket, akkor összeadjuk őket. Tehát a feladat az, hogy a tömb elemei közül adjuk össze azokat, amik meghaladják az 500-as küszöbértéket. Az első, amit megállapíthatunk erről a programról, hogy a porciklus minden egyes lefutásában tartalmaz egy feltételt, tartalmazni fog egy feltételes ugrást. Az ugrás kimenetele attól fog függeni, hogy az adott tömbelem mekkora érték. Hogyha össze-vissza adatokat tartalmaz a tömbünk, akkor ez teljesen random módon hol teljesülni fog, hol nem. A feltételes ugráson kívül alig tartalmaz valamit a ciklusunk, egy-két gépi utasításból megoldódik ez a szummázás. Tehát a feltételes ugrás fogja kitenni program végrehajtásának az önét. Mit lehet ezzel a programmal kezdeni? Valahogy eliminálni kéne belőle ezt az elágazást. Először is megtehetjük, hogy a feltételt kiváltjuk egy logikai kifejezéssel. Az eredeti feltételünk az, hogy a data i az nagyobb, mint 500. Ez teljesen ekvivalens azzal a kifejezéssel, hogy a data i mínusz 501 az nagyobb vagy egyenlő, mint 0. Mit nyerünk ezzel? Azt nyerjük ezzel, hogy a data i mínusz 501 annak pontosan az előjel bitje fogja megmondani, hogy a logikai kifejezésünk igaz vagy nem igaz. Ezek után megtehetjük, hogy ezt a különbséget jobbra shifteljük. A jobbra shiftelésről azt kell tudni, hogy az előjeles számunknak a legfelső helyi értékű bitje az az előjelbit. Amikor az előjeles számot jobbra shifteljük, akkor aritmetikailag az a helyes módszer, hogyha az előjelbitnek megfelelő értéket léptetünk be a bal szélén a shiftelésnél. Na most persze a processzorunk az nem tudja, hogy mi most előjeles vagy előjel nélküli számot shiftelünk, ennek megfelelően a processzorokban kétféle shift utasítás létezik. Az aritmetikai shift jobbra shiftelésnél a helyi az előjelbitet duplikálva lépteti be, a logikai shift pedig mindig nullát léptet be. Tehát a C programunk, ha előjeles számokat shiftelünk, akkor ide aritmetikai shiftelő utasítást fog a C fordító betenni a kódunkba. Most ezek után, hogyha ezt a shiftelést addig folytatjuk, amíg az adatbitjeink, a hasznos adatbitjeink szépen jobbra teljesen kipotyognak a regiszterből, és csak az előjelbit másolata marad, akkor a végeredményünk az, hogyha egy pozitív számunk volt, akkor csupa nulla bit lesz a regiszterünkbe, ha pedig negatív számunk volt, akkor pedig a negatív számot jelentő egyes előjelbitnek a duplikátumai jelennek meg. Hányszor is kell ehhez shiftelni? Hát, hogyha egy 32 bites egész számról van szó, akkor már a 31. shiftelés után a legalsó helyi értékben ott marad az eredeti előjelbit, fölötte pedig annak a másolata jelennek meg. Na most miért jó ez nekünk? Hát azért, mert észrevehetjük, hogy a szummázó utasítás az egy olyan, megtehetjük azt, hogy nem teszünk el ágazást, hanem mindig végrehajtjuk a szummát, csak annyit kell tenni, hogyha a feltétel teljesül, akkor a data i elemet kell a szummába berakni, ha pedig a feltétel hamis, akkor pedig egyszerűen nullát adhatunk hozzá a szummához, és akkor az eredeti kódot kaptuk vissza. Ez pedig pontosan azt jelenti, hogy az előbbi shifteléssel kapott csupa nulla vagy csupa egyes bitből álló értékkel egyszerűen lemaszkoljuk a data i értéket, és ezt szummázzuk össze. Tehát az elágazás mentesített kód az így nézhet ki. Először kiszámítjuk ezt a maszkértéket, utána ezzel logikai és kapcsolatba hozva az eredeti tömbünket, lemaszkoljuk a tömbértéket, és ezt egyszerűen összeszummázzuk. Az egyik dolog, amit megállapíthatunk erről a kódról, hogy ez bizony nem tartalmaz elágazást, tehát azt reméljük tőle, hogy maximális sebességgel tud futni. A másik, amit megállapíthatunk erről a kódról, hogy ez bizony kimeríti a dirty trick fogalmát. Hogyha nem mi írtuk ezt a kódot, hanem valamelyik kollégánk mondjuk pár évvel ezelőtt, és most meg hozzá kell nyúlni a kódhoz, valamit módosítani kell, akkor bizony hosszan vakarhatjuk a fejünket, hogy megértjük, hogy mi is történik itt ennek a ciklusnak a belsejében. Tehát az mindig egy jogos mérlegelés, hogy a programkód olvashatóságának a feláldozása megére annyit, amennyit nyerünk azon, hogy a kódot elágazásmentesítettük. Azonban nem csak ez a problémánk ezzel a trükkel, hanem az, hogy nagyon specifikus. Ebben a speciális esetben persze működött, de egy kicsit bonyolultabb a program, akkor már nem tudjuk olyan könnyen alkalmazni. Nézzük például ezt a második példát. Itt az egyszem ifutasításunk valójában két feltételt tartalmaz, nagy valószínűséggel ebből a fordító két feltételes ugrást fog fordítani. És hát nem tudjuk olyan könnyen egy logikai shifteléssel ezt a két feltételt kiváltani. Azért nem teljesen reménytelen a dolog, először is csinálhatunk a két feltételből egyet. Azt állítom, hogy a fenti kifejezés a kisebb egyenlő, mint max, és nagyobb egyenlő, mint min, az teljesen ekvivalens az itt alant látható kifejezéssel. A második feltétel az viszonylag egyszerűen látható, hogy tényleg benne van ebben a kifejezésben. Annyi történt, hogy a feltételnek mind a bal oldalát, mind a jobb oldalát eltoltuk a min értékkel, egyébként teljesen ekvivalens a kifejezésünk. Az első feltétel már egy kicsit trükkösebb. De az történik, hogy ha a data i-ből kivonjuk a min értéket, akkor két eset van. Vagy igaz a feltételünk, és a min kisebb, mint a data i, ekkor egy pozitív eredményt kapunk, vagy hamis az az első feltétel, és a min az nagyobb, mint a data i, ekkor pedig egy negatív eredményt kapunk. Hogyha ezt az értéket utána unsigned típusra kasztoljuk, akkor a negatív eredménnyel az lesz, hogy annak ugye a MSB bitje, a legmagasabb helyi értékű bitje 1-es, tehát egy nagy pozitív értéket kapunk, olyan nagyot, ami nagyobb, mint bármelyik előjeles pozitív szám kasztolásával kaphatnánk. Ha tehát az történik, hogy a min értékünk nagyobb, mint a datai, akkor ennek a különbségnek az előjel nélküli értékre kasztolása, az biztosan egy olyan nagy értéket ad, hogy ez a kisebb egyenlő feltétel, ez hamis lesz. Ezzel az egyszerű trükkel megoldottuk azt, hogy most már ne két logikai kifejezésünk legyen, hanem csak egy, és azt remélhetjük tőle, hogy a fordító ebből csak egy feltételes ugrást fog fordítani. Tovább is mehetünk, hiszen arra viszont már ismerünk egy trükköt, hogyha csak egy ilyen egyszerű logikai kifejezés van egy if feltételben, akkor hogyan tudjuk a programkódot teljesen elágazásmentesíteni. Amit kapunk eredményül, az még az eddigieknél is kriptikusabbnak tűnő kód, viszont azt reméljük tőle, hogy gyorsabban működik. A következő példánkban a feladatot úgy foglalhatjuk össze szavakban, hogy egy tömbben karakterek vannak, és a nem betű karaktereket, tehát az írásjeleket, számokat, vezérlő karaktereket cseréljük le szó közre. Hát itt tényleg az történik, hogy egy viszonylag bonyolult kifejezés van a feltételben, amiből a fordító akár 4 feltételes ugróutasítást is képes fordítani, és egy nagyon-nagyon egyszerű magja van a kódnak. Amit bevethetünk módszert, az egy viszonylag általános módszer, egy trükk, egy segédtömb, egy lookup table alkalmazása. A lookup table-t először töltsük fel, úgy, hogy a lookup table-t majd a karakterekkel fogjuk indexelni, és minden egyes pozícióba, karakter pozícióba behelyezzük azt az értéket, amire le kell cserélni az adott karaktert. Tehát azt jelenti, hogy a lookup table-ünkben azokra a pozíciókba, ami nem betű karakter tartalmaz, oda a szó közt tesszük, azokra a pozíciókra pedig, ami betű karakter tartalmaz, oda a saját magát tesszük. És ezek után a ciklusunk egy nagyon egyszerű műveletből fog állni, a lookup table indexelésével kapott értéket behelyezzük a tömbünkbe. Azt reméljük ettől a kódtól, hogy az előkészítés ideje az egy fix érték, nem függ attól, hogy hány elemű a tömbünk, úgyhogy ha az n az elég nagy, akkor ez az előkészítés ideje, ez eltörpül a ciklus mellett. A ciklusunk viszont nagyon-nagyon egyszerű, ez tényleg pár gépjutasításra fordul le, tehát nagy sebességet várunk tőle. Na nézzük a mérési eredményeket. Különböző architektúrán, a megszokott architektúráinkon lefuttattuk az eredeti, illetve az elágazásmentesített kódot is. A második példánál le tudtuk futtatni az eredeti kódot, aztán a csak egy elágazást tartalmazó kódváltozatot és a teljesen elágazásmentesített kódot. A harmadik példánál is az eredeti, illetve a segédtömböt alkalmazó változatot is le tudtuk futtatni. Azt látjuk, hogy a mély pipeline-nal rendelkező hibás döntésekre nagy büntetést alkalmazó processzor architektúráknál, mint például a Core i7, nagyon nagy a különbség az eredeti és az elágazásmentesített változat között. Ez igaz az első példára is. A második példánál azt látjuk, hogy ez egy ciklus, egy elágazás eliminálása még nem sokat segített, de a teljes elágazásmentesítés az egészen hatékonyá tette a kódot. És hát a harmadik példában is a segédtömbös lookup table-ös változat lényegesen gyorsabb, mint az elágazást tartalmazó változat. A korábbi architektúrák, mint a Pentium 4, kevesebbet, de igenis nyer az elágazásmentesítésen. A legkisebb a különbség a Raspberry Pi processzoránál, de nem csodálkozunk, a Raspberry Pi processzoráról tudjuk, hogy egy nem nagyon mély pipeline tartalmaz, úgyhogy az elágazások nem járnak nagyon nagy büntetéssel ebben a pipeline-nál, de azért itt is elmondható, hogy az elágazásmentesített változat mindig gyorsabban fut, mint az eredeti változat. Veszíteni nem tudunk ezen a trükkön, csak a kód olvashatóságát. Mit lehet még csinálni? Azon kívül, hogy a kódunkat összekuszáljuk, megpróbálhatunk az elágazásbecslő keze alá dolgozni, azaz kiszámíthatóbbá tenni az elágazásainkat. Az egyes példában az volt a probléma, hogyha a tömbelemek random össze-vissza adatokat tartalmaznak, akkor az elágazásunk is random össze-vissza kimenetelű lesz, hol sikerül, hol nem. Hogy lehet ezen segíteni? Hát tegyük kiszámíthatóvá a tömbelemeket. Például, hogyha rendezzük az elemeket, hogyha növekvőleg rendezzük az elemeket, akkor az fog történni, hogy a ciklus eleinte mindig a nem teljesülésre fog futni, egészen addig, amíg el nem érünk egy küszöbértéket, akkor egyszer a feltételes ugrásunk vált, és onnantól kezdve viszont mindig teljesülni fog. Tehát azt várjuk ettől, hogy még a legegyszerűbb elágazás becslő is ezt meg fogja tudni tanulni. Úgyhogy meg tudjuk mérni ezt a kódot a teljesen rendezetlen random elemekkel föltöltött tömb esetén, ez lesz a referenciánk, és akkor ehhez képest meg tudjuk mérni egy rendezett tömbre, vagy meg tudjuk mérni szélsőséges esetben egy olyan tömbre, amiben minden elemre teljesül a feltétel, vagy pedig egy olyan tömbre, amiben egyetlen elemre sem teljesül a feltétel, illetve csak a fantáziánk szab határt annak, hogy milyen teljesülési mintázatokat tudunk kitalálni. Például egyszer teljesül, egyszer nem, egyszer teljesül, egyszer nem, vagy kétszer teljesül, kétszer nem, kétszer teljesül, kétszer nem. Most itt láthatjuk a mérési eredményeket. Legyen a véletlenszerű tömbelemekre kapott futásérték az egységnyi, és akkor ehhez képest relatívban két architektúrát vizsgálunk, a Core i7-est és a P4-est. Azt látjuk, hogy bármelyik valamilyen értelemben kiszámítható mintázatot is veszünk, azon biztosan nyerünk. Rendezett tömbelemek esetén egészen kicsi futásértéket kapunk, nem éri el az eredeti érték 20%-át. Hogyha minden egyes tömbelemünkre teljesül a feltételünk, akkor egy kicsit még gyorsabb lesz a futás, de alig van különbség a rendezett értékhez képest. Persze erre is számítottunk, ha csak egyetlen egyszer téved az elágazásbecslünk, az sok tömbelem esetén nem fog számítani. Ha mindig hamisra is körülbelül hasonló értéket kapunk, illetve az i7-esnek a elágazásbecsülő nagyon ügyesen rátanul az olyan mintázatokra is, mint hogy egy igaz, egy hamis, egy igaz, egy hamis. A bonyolultabb mintázatokkal kicsit jobban meggyűlik a baj, de azokra is egészen jól látanunk. De már a P4-es processzorban alkalmazott elágazás becslőre is az igaz, hogy bármilyen kiszámíthatóság van a tömbelemekre, azon bizony profitálni tud, jobb eredményt kapunk, mint hogyha random elemeket néznénk. A következő példánkban próbáljuk meg megnézni, hogy mit okoz az, hogyha az ugrási cím az, amit nem tud a processzorunk kitalálni. Ugye mondtuk, hogy az ugrási cím becslőt eléggé keresztül tudjuk verni azzal, hogyha virtuális függvényhívásokat alkalmazunk, egy heterogén kollekciót járunk be. Ugye a virtuális függvényhívás egy indirekt ugrást jelent, aminek ráadásul az ugrási cím attól fog függeni, hogy az absztrakt osztály melyik leszármazott osztályának, a példányának a függvényét hívjuk éppen meg. Tehát legyen a programunk az, hogy van egy absztrakt osztályunk, aminek van egy value metódusa, ami visszaad egy értéket, és a bejárás során ennek a virtuális függvénynek az értékét fogjuk szummázni. Na most a value metódus az attól függ, hogy melyik konkrét példányát hívjuk meg az absztrakt osztálynak, legyen 16 leszármazott osztályunk, amit hát az egyszerűség kedvéért B1-től B16-ig fogunk elnevezni, és mindegyikben ugyanaz a value függvény van, egy random értéket fog ez szépen visszaadni. Ugye, hogyha össze-vissza vannak ezek a példányok a tömbben, akkor ez egy össze-vissza ugrást fog jelenteni. Viszont, hogyha rendezzük a tömböt típus szerint, hát ehhez persze azt kell csinálnunk, hogy a leszármazott osztály meg tudja mondani magáról, hogy ő éppen melyik típusnak a tagja, ezt a type függvényt fogja megadni, és ez a B1 esetén 1-est ad vissza, a B2 leszármazott osztály szerint 2-est, egészen a B16-osig, ahol 16-ost fog visszaadni, és akkor ez szerint a type mező szerint rendezni tudjuk a tömböt. Persze természetesen az objektumorientáltság elvei szerint ez nem egy jó programozási paradigma, hiszen itt kiszivárog a leszármazott osztályból a típus információ, de most pontosan arról beszélünk, hogy a programozási paradigmáink arról szólnak, hogyan olvasható a kód, hogyan karbantartható, és hogy ebből mennyit áldozzunk föl azért, hogy hatékony legyen a kódunk. Na mérjük meg, hogy mit okoz ez a különböző architektúrákban. Hát a mérés eredménye az lett, hogy gyakorlatilag a Core i7-es processzornál tudtunk csak különbséget kimérni, ezért a többi architektúrát nem is ábrázoljuk a diagramba. És azt látjuk, hogy bizony a véletlenszerű bejáráshoz képest a rendezett egy elég nagy nyereséget mutat. Aztán hamar rájövünk, hogy azért itt ez a diagram egy kicsit csal. És bizony, ezt a fajta csalást ezt el szokták követni a különböző diagramoknak, hogy erre érdemes odafigyelni. Függőleges tengelyen a futásidő millisekundumban van ábrázolva, viszont nem nullától indul itt az alján, hanem hát 46 millisekundumos futásidőt látunk a véletlenszerű esetben, és hát valahol 30 millisekundum nagyságrendjében van a legkisebb futásidő a rendezett érték. Messze nem arról van szó, hogy nagyságrendileg 10-szer gyorsabban fut, amit az ábráról első ránézésre gondolhatnánk, ez alig 30% nyereséget jelent ebben az esetben. Valójában, ha levinnénk nulláig ezt a diagramot, ki se férne a képernyőre, olyan hosszú oszlopokat kapnánk. Amit viszont egyértelműen megállapíthatunk, hogy akár rendezzük a tömbelemeket a típus szerint, vagy csak egyféle típust rakunk bele a tömbünkbe, akkor kapjuk a leggyorsabb futásidőt, és hogyha a különböző leszármazott osztály típusokat periódikusan váltogatjuk, akkor már kérdéses, hogy erre mennyire tud rátanulni a elágazás becslőnk, de valamilyen mértékig még a 8-as periódusra is képes volt rátanulni ez a Core i7-es processzor. Itt tehát megint arra jutottunk, hogy ha a programunkban ügyesen járunk el, akkor bizony hatékonyabb kódot kaphatunk, és ez mindig egy mérlegelés tárgyát képezheti, hogy mennyit optimalizáljunk a kódon, mennyire bonyolítsuk el a tiszta algoritmust, és tegyük ezt hatékony futásidővé. Viszont igenis nyerni lehet ezeken a megoldásokon. A mai előadásunkban ennyi fért bele, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!